Jézus Krisztus mondja, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 445-ös ének első versét énekeljük fennállva. Ma ezt az éneket fogjuk énekelni, elosztva az első versét énekeljük fennállva. Figyeljünk oda a gyönyörű szövegére, megindító és személyes ez az ének. 445-ös ének első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Istenünk konfirmációs fogadalomtételhez készülve énekeljük a megkezdett dicséretünknek a második és a harmadik verseit, tehát 445-ös énekkel készülődjünk a felnőtt konfirmandusok fogadalomtételéhez, imádságos szívvel a lelkünkben a második és a harmadik verseket énekeljük. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Nagy szeretettel és nagy örömmel jelentem be a gyülekezetünknek egy nagyon jeles eseményét. Felnőttek konfirmálkodnak. Az elmúlt 20 évben ez harmadszor történik meg, hogy a tanítványok egy kis lelkes szerege, csapata Jézus Krisztus mellett fogadalmat tesz. Meghozta a szívében azt a döntést, hogy Jézus Krisztus mellett akarok élni, vele akarom az életemet leélni. Ez életünknek ez a legnagyobb döntése. Úgy nagy szeretettel köszöntöm a konfirmandusainkat, kérlek benneteket, hogy álljatok félkörbe ki ide az úrasztalához. Van Jézus Krisztusnak nagyon sok példázata, de az egyik olyan, ami hogy megkökkenti az első olvasásra az embert, a szőlőmunkásokról szól, mégpedig egy különleges szőlős gazdáról, aki kimegy reggel 6 órakor a piacra napszámosokat bérelni. Ez abban az időben így volt, 12 órát dolgoztak Jézus korában az emberek, napszámot kaptak, mert nem havi fizetés volt, nem heti fizetés volt, napszámot kaptak, ez egy dénár volt az ókorban, egy dénárból egy egészen nagy család, tehát ahol több generáció együtt él, bőségesen tudott táplálkozni, és mindenét megvehette, tehát egy napra az egy nagyon komoly összeg volt. A példázatban Jézus, ugye a szőlőgazdáról beszél, aki kimegy 6-kor, akit talál, megfogadja, hogy menjetek a szőlőbe, megegyezik velük napi egy dénárban, de ez egy különleges gazda, kimegy délelőtt 9 órakor is a piacra. Talál olyanokat, akiket senki nem fogadott meg, mondja, hogy akkor menjetek ti is a szőlőbe. De kimegy délbe is, megint talál olyanokat, akiket megfogadhat, elküldi őket a szőlőjébe, kimegy délután 3 órakor is, és délután 5 órakor is, 6-ig van este ugye a munka, és 3-kor is, meg 5 órakor is, akiket talál még, elküldi a szőlőjébe, hogy menjetek a szőlőmbe, majd megkapjátok a béreteket. Úgyhogy van, aki 12 órát dolgozott, van, aki ugye 9-et, és így tovább, aki 5 órakor állt munkába, csak 1-et. A példázat vége, ami meghökkentő, megbotránkoztató szinte, mert Jézus azt mondja, hogy a szőlős gazda szól a vincelérnek, hogy na, erígy, fizess ki a bért, az utolsókon kezd, legvégén add az elsőknek, és mindenkinek adjál 1 dénárt. És az utolsók látják, hogy hú, hát a legelsők 1 dénárt kaptak, akik 1 órát dolgoztak, ők biztos többet kapnak, és hát ők is 1 dénárt kapnak. Föl is zúgolódnak a gazda ellen, hogy hát ez, mi ez a különbségtétel. És első olvasatnak tényleg igazságtalannak tűnik, de ez egy példázat. Ennek van egy mögöttes tartalma, egy hátsó tartalma. Egy olyan üzenete, hogy Isten a szőlős gazda, és a reggel 6, a 9 óra, a dél, a délután 3, meg a délután 5 óra, nem azt jelenti, hogy mi hány órát dolgozunk majd este 6-ig, hanem az életünknek mely szakaszában csatlakozunk Jézushoz. Vannak esetleg közöttünk, akik gyermekkorban csatlakoztak Jézus Krisztushoz, és gyermekkorban megszólított őket az ige, lettek az Úr Jézus tanítványaivá, ők azok, akik esetleg reggel 6-kor vagy délelőtt 9-kor csatlakoztak és mentek a szőlőbe, és van olyan, akit élete delén szólít meg az ige. Nekem van több olyan barátom, aki élete delén találta meg Krisztust, találta meg a kegyelmet, és örvendezik annak, hogy Jézus élettem. És ismerek olyant, aki élete alkonyán találta meg Krisztust, 80 év felett, és lett Jézus tanítványává, és örvendez annak, hogy Isten elfogadott, és tanítványává lettem. Mindenki 1 dénárt kapott, ez azt jelenti, hogy Isten ugyanazt az üdvösséget adja annak, aki élete alkonyán tér oda hozzá, meg annak, aki esetleg fiatal korától Jézust követi. És nem igazságtalan az Isten, hanem gavallér, bőkegyű. Képzeljétek el, hogy aki esetleg élete alkonyán lesz Jézusné, az ilyen 1/8 meg 1/12 üdvösséget kapna, mert hát ő öregen fogadta be az Urat. Nem. Isten az ő nagy-nagy szeretetéből ugyanannyit akar adni mindenkinek. A felnőtt konfirmáció valahol nagyon-nagyon hajaz erre a példázatra. Itt vagytok különböző korokban, életetek delén, átlagban, és Jézus Krisztus mellett tettek fogadalmat. Az elmúlt nem egészen 5 hónapban kis hián 5 hónap így tartott, hogy átvettük a hitvallást, sokat beszélgettünk, felkészültetek és meghoztátok életetek legnagyobb döntését. Jézus mellett akarok lenni. Jézussal szeretnék járni. Ez a legnagyobb döntés. Ennél nagyobb döntést nem lehet hozni. Hadd mondjam el nektek, elmondtam a felkészítő alkalmakon is, hogy azt, hogy mi a református egyházban éljük meg a hitünket, ez a másodrangú, vagy inkább tized-huszadrangú. A fogadalom Péterben is a hangsúly azon van, hogy Jézus Krisztus követője, tanítványa akarok lenni. Elsősorban Jézusé. Azt, hogy melyik egyházban éljük meg a hitünket, ez másodszorban számít csak. A mennyben nem fogják megkérdezni, hogy reformátusok voltatok-e, vagy katolikusok, vagy evangélikusok, vagy baptisták. Ezt senkitől nem fogják megkérdezni. Csak azt, hogy és Jézus tanítványa voltál-e. Ti hoztatok egy döntést, és az Úr Jézus áldja meg szíveteknek ezt a döntését. És most, hogy ezt meghoztátok, tegyetek fogadalmat, és mondjátok utánam a fogadalmi szöveget, tegyétek jobb kezeteket a szívetekre. Én ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református egyházunknak elhívott lelkipásztora, nek a gyülekezetnek a tagjaivá nyilvánítlak benneteket, meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei az Úr Szent asztalának, majd az úrvacsora vételkor, és legyetek követői Jézus Krisztusnak, és a mi egyházunkban éljétek meg a Krisztussal való közösséget. Amen. És az ős keresztény hagyomány szerint egy-egy igével, kézrátétellel kérünk áldást rátok. Szeretettel megkérem Ferenci Gároly főgondnok urat, hogy jöjjön ki, és majd a Bibliákat ő adja át. És akinek a nevét mondom, azt kérem, hogy majd lépjen előre. Szijjártó Károly. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Az Úr Jézus áldjon meg! Utasin és Salamon Enikő. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Az Úr Jézus áldjon meg! Sas Lászlóné. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Az Úr Jézus áldjon meg. Sósné Szavaros Szilvia. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Az Úr Jézus áldjon meg! Sok szeretettel! Pintér István. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel. Tóth Lajos. Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Az Úr Jézus áldjon meg! Zsigmond Gyula. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere teljes mértékben alkalmas, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Az Úr Jézus áldjon meg! Sok szeretet! És Zsigmond Gyuláné jön. Jézus mondja, ugye két verebet egy fillérért adnak, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is, mint számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verédnél értékesebbek vagytok. Úr Jézus áldja. Most felkérem Ferenci Károly főgondnok urat, hogy a gyülekezet nevében és a presbitérium nevében köszöntse a konfirmandusokat.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves felnőtt konfirmandus testvéreket a gyülekezet nevében. És egész héten készültem egy igével a példabeszédekről, de a tegnap voltam egy hálaadó Isten tiszteleten. Mikor jöttem kifele, egy kisgyerek megállított, és egy igény nyomott a kezembe, és azt szeretném most felolvasni. Szóval János 6.35. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem így, nem szomjadik meg soha. Hát higgyük el, hogy ez így van, mert senkit nem csapott be Jézuson. Amen.
Köszönjük szépen! Köszönjük a napodat! És a konfirmandusok nevében Utasvén és Salamon Enikő szeretne szólni. A gondoki köszöntésre válaszol. Tiéd a szó.
Kedves gyülekezet, kedves lelkész úr! A Hegyelmeki Kártérszel 5. pontjában ezt olvassam. Mindenki tekintse köteles javára és üdvösségére, készséggel és örömmel szolgáljon. A most felnőttként konfirmáltak nevében köszönjük, hogy része és tagjai lehetünk ennek a keresztény közösségnek. Köszönjük a befogadást, és ígérjük, hogy Istentől kapott ajándékainkkal szolgálni fogjuk a gyülekezet növekedését és Isten terve szerinti fejlődését. Kedves lelkész úr, nagy szeretettel és hálával köszönjük meg neked a felkészítést. Köszönjünk a ránk szánt idődet, az értékes, lelket, szellemet tisztító tanításaidat. Hálát adunk Istennek érted, hiteles életedért, szavaidért, tanításodért. Sokat jelent nekünk az a személyes törődés, ahogy a gyülekezet minden egyes tagjára figyelsz, ahogy tanítasz meghallani, megérteni és követni a mi Úrunk Jézus Krisztus szavát. Szeretettel kívánjuk, hogy a Jóisten bőséges áldása kísérjen lelkipásztori utadon. Ő adjon erőt, hitet, álhatatosságot, jó egészséget és sok örömöt gyülekezetet és családok körében.
Nagyon szépen köszönöm. Egy rövid imádságra elcsendesedünk, és utána elénekeljük a megáldó Zsoltár verset. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, hogy minden egyes életért, aki oda talál hozzád, öröm van a mennyben, újonganak még az angyalok is, és a te lelked is. Így vágyunk mi is hálát adni minden életért, akit itt ajkán megszólítottál, magadhoz vontál, megmentettél. Köszönjük azokat is, Urunk, akiket ezután fogsz megszólítani, magadhoz közel vonni. Kérünk is erre, hogy cselekedd meg ezt újra és újra, találj meg életeket, akik még nem a tieid, ments meg szíveket magadhoz, hogy nálad megtalálják, amire a lelkük vágyik, a békességet, a kegyelmet, az örök üdvösséget, és benned egy csodálatos szabadító Istent, aki életünk társa, Istene szabadítója. Neked köszönjük a konfirmandusok fogadalomtételét, az ő életüket, az ő megszólításukat. Köszönjük a kegyelem bennük való munkálkodását. Vondd őket magadhoz még közelebb, végezz el minden munkádat bennük. Szólíts meg újra és újra mindannyiunkat, taníts az igében, áldj meg Jézus Krisztusért, akiben van a megváltásunk és örök életünk. Áldott légy örökkön örökké. Amen. És most a 134. Zsoltár 3. versével kérünk áldást a fogadalmat tett testvérekre. 134. Zsoltárunkat keressük ki, annak a 3. versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Isten tiszteltünknek és további együttétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, azért, hogy döntést munkálsz bennünk. Döntést melletted és az élet mellett. Áldott légy azért, hogy keresel. Nem közömbös neked, hogy mi lesz velünk, mit dönt a szívünk, hova kerülünk a halál után, hanem remegtértünk, mert szeretsz, és a te szíved vágyakozik azután, hogy helyesen döntsünk. Keljen nekünk a Jézusban felkínált kegyelem, az élet, és merjünk hozzád menekülni. Elveszettségünkkel, bűneinkkel, minden tönkrement dolgunkkal az életünkben, a fájdalommal, a keserűséggel esetleg, ami bennünket folytogat, de mindennel csak hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy így vonsz magadhoz, és így akarod a mai istentiszteletet is felhasználni erre, hogy a kegyelem munkálkodjon bennünk. Így kérünk, hogy készítsd el a szívünket a mai ige számára. Jöjj közénk, légy itt lelkeddel, légy itt a kegyelemmel, a munkáddal, végezd el a szívünkben a te hatalmas, újjáteremtő csodádat. Könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, a mélységben járókon, a szenvedőkön, a kórházban levőkön. Hajolj le azokhoz, Urunk, akik könnyek között, fájdalmak között, szenvedések között élnek. nekik is légy menedékük, erejük, támaszuk, vigaszuk és gyógyítójuk. Szólíts meg, irányítsd szívünk tekintetét, te rád. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat. A soron következő igerész, mielőtt felolvasom, csak annyit hadd mondjak, hogy 28 évi lelkészi szolgálat során nagyon sokszor tapasztaltam, hogy annyira nincsenek véletlenek. Soha nincsen. Semmi véletlen. Rengetegszer jött ki egy olyan sorozatban következő igerész egy olyan alkalomra, amit, hogyha keresve akartam volna választani a legjobb igét, azt kellett volna, hogy megtaláljam. A mai ige ugyanilyen. Egy felnőtt konfirmációs fogadalomtétel, hogy pont ez jött ki, nem véletlen. Egy hónappal ezelőtt nézegették a testvérek a naptárt, hogy kinek mi a jó, hát keresni egy olyan vasárnapot, ami mindenkinek jó, nehéz. Március 26. Én sem tudtam, hogy mi lesz az nap az ige. Hallgassuk figyelmesen. János 6, 60-tól a 69-ig olvasom. Tehát János evangélium a 6-os fejezet, a 60. verstől a 69-es versig. Hallgassuk figyelmesen. Tanítványai közül sokan, amikor ezt meghallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgatja őt? Mivel pedig Jézus tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket. Hát, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert tudta Jézus kezdettől fogva, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a Bibliában vannak olyan igék, amelyek megsimogatnak, olyan ige szakaszok, amelyek tel is tele vannak, vigasztalással, fölemel, erőt ad, de vannak olyan ige részek is, amelyek elgondolkodtatnak, amelyek nagyon erősen szíven találnak, olyanok is, amelyek megrettentenek, és az ember lelke beleretten abba, amit mond Jézus, és nagyon-nagyon komolyan szól, és nagyon-nagyon komolyan, szinte halálosan komolyan szíven talál és megszólít. Jézus Krisztusnak mindenféle mondatát feljegyezte a Biblia. Amikor kegyelmesen feloldozta a bűnöst, amikor megsimogatta azt, akinek vigaszra volt szüksége, feljegyezte azokat is, amikor olyan keményen és olyan halálosan, komolyan beszélt, hogy voltak olyanok, leírja a Biblia, hogy megbotránkoztak benne. Megbotránkoztak benne. És el is hagyták őt. Ez túl kemény. Megyünk, nem kell nekünk Jézus. Úgyhogy a mai címünk ez lesz, hogy a megbotránkoztató Jézus. Tehát ez a mai címünk, a megbotránkoztató Jézus. A mai igerész félelmetesen komoly igeszakasz. Olyan igerész, amelyet mindenkinek el kellene olvasni. Annak is, aki esetleg az egész Bibliát nem nagyon ismeri, vagy egy-egy kiragadott részt, félelmetesen komoly, amiről itt tanít Jézus. Az előzőekben mondottakhoz kapcsolódik a mostani ige rész. A múlt vasárnap, aki hallotta az igét, ugye Jézus arról beszél, ő az élet kenyere, pont az az ige, amit főgondnok úr felolvasott, ő az élet kenyere. Aki ő hozzá jön, az nem fog megékezni, aki ő benne hisz, nem fog megszomjazni sohasem. A múltkori ige hirdetésben volt arról szó, hogy mit jelent Jézus testét enni, vérét inni, hinni ő benne, az engesztelő áldozatba belekapaszkodni. Jézusod nagyon komolyan elmondja, hogy üdvösség csak nála van, és csak benne van. Üdvösséget, kegyelmet, örök életet Jézuson kívül soha nem találhat az elveszett bűnös ember. És erre mondják a mai ige rész, egyből innen indul, hogy kemény beszéd, ez kihallgatja őt. Mondják sokan, megbotránkoznak benne, azt otthagyják. És Jézus odafordul a 12 tanítványhoz, ti is el akartok menni? Amit én beszélek nektek, az lélek és élet. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza az atya, ha nem adta meg ezt neki az atya. És leírja az igaz, hogy pontosan tudta Jézus, kik azok, akik hisznek, kik azok, akik nem hisznek benne. Itt oda csapódik érdekből, kíváncsiságból, de nem a szív indulatából. Ők el is hagyták őt. Simon Péternek olyan gyönyörű a bizonyságtétele. Elmondja Jézusnak, hogy Uram, kihez mehetnénk? Hova mennénk máshova? Örök életnek beszéde van nálad. És mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nézzük a tanítást. Az első pont, hogy milyen ige tetszik az emberek többségének. Ez nagyon-nagyon fontos. Milyen ige tetszik az emberek többségének. Az emberek többségének a langyos, a simogató, a finom, az az ige tetszik, ami nem kemény. Olyan, ami nem mutat rá bűnre. Ami nem beszél arról, hogy mi elveszettek vagyunk. Az emberek többségének az az ige tetszik, ami nem követel megszentelődést, nem követel megtérést, ami nem Jézus Krisztus kizárólagos üdvözítéséről beszél. Higgyétek el, hogy mindig szerte a világban azok a prédikátorok viszik a legtöbbre, de csak a világban a legtöbbre is idézőjelbe kell érteni, akik kiszolgálják az emberek többségének ezt a simogatásra való igényét. Az igen, ne bántson minket, nehogy beleszóljon az életünkbe, nehogy leleplezzen, bűnről nehogy beszéljen, beszéljünk csak a szeretetről, beszéljünk a szeretet, meg a kegyelem, meg a ilyen jó, olyan jó. De ez az ige, ami simogat, az nem ment meg. Egyszer régen egy nemes úrnak a kutyája megtámadott egy katonát, még a huszárkorban volt ez, feljegyezték, és hát a huszár próbálta elhesegetni a nagy kutyát magától, de az szemlátomást annyira valami miatt bedühödött, hogy látszott, hogy nem játszani akar a kutya, hanem nagyon komolyan megharabdálni a katonát. A legvégén elővette a kardját, és megölte a kutyát. És fölháborodott a nemes úr, hogy hát, hogy merészelte ezt csinálni, miért nem lehetett a kutyát csak úgy egy picit odébb hesegetni, és azt mondta a katona, hogy ja, hát uram, hogyha azt láttam volna, hogy a kutya a farkával próbál megharapni, akkor elhessegettem volna, de nem a farkával próbált, hanem az agyaraival. Tudjátok, így van igazából az Isten igéje is. A bűnről való tanítás, az az elevenünkbe vág. Istennek az igéje az élő ható, megítéli a szív legrejtettebb gondolatait is, mondja a zsidó levél. És elhatol az elme, a lélek, a szellem, a lélek elválasztásáig, és mindent megítél, és neki kell számot adnunk. És mégis a legtöbb ember az olyan igét akarja, amely nem szól bele az életembe, nem szólít meg, éppen hogy csak langymeleg megsimogat, nem beszél a bűnről. Miért? Miért az ilyen ige tetszik a legtöbb embernek? A megromlott állapotunk miatt. Az embernek ugye a romlott természetét nevezi Pál apostol a leveleibe óembernek. Óembere mindenkinek van, így születünk meg ezzel a romlott természettel erre a világra. Az óemberünk nem szereti Isten igéjét. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy az óember az képtelen Isten akarata szerint élni. Az óember lelkileg süket Isten szavára, és amikor Isten szava elkezdi piszergálni, megszólítani, megérinteni, akkor tiltakozik, akkor páncéltölt, és eltolja magától, hogy nem kell. Ilyen a természetünk. Ez a megromlott, a bűneset miatti örökségünkből van. Ez jön belőlünk, testvérek, hogy mi csípőből nem szeretjük, hogy az Isten igéje bennünket megérint, leleplez, nem szereti az óember. Nem szereti, hogy az Isten minket kivonni akar a halálból, az elveszettségből, a megkötözöttségeinkből, az istentelenségeinkből. Ez nem tetszik nekünk, de az óemberünknek, a megromlott természetünknek nem tetszik. Hát persze, hogy nem tetszik. És mi az, ami megbotránkoztatja az embereket? Az a szó, amely leleplez, az megbotránkoztatja a legtöbbet. Az a szó, amely megszed, amely megtérésre hív, amely az embernek a büszke egóját megbotránkoztatja, azok a bibliai igazságok, amiket egy pici csokorba gyűjtve így lehet elmondani, nincs bennünk semmi jó, Róma 7-ben Pál mondja, én bennem, vagyis a testemben, nincsen semmi jó. Hú, de tiltakozik a büszke egónk, na hát azért még bennem csak van, nincs, se bennem, se benned. A bűn zsoldja a halál, Róma 6-23. Örök igazságok, a bűn zsoldja a halál, de megbotránkozik rajta sok ember. Csak az evangélium ment meg. Az emberek azt szeretnék hallani, hogy ó, hát sokféleképpen be lehet menni a mennybe, sok kiskapu van, hátsó ajtó, művészbejáró. Nem. Jézus Krisztus az út, az igazság, az ajtó, az élet. A mennybe nincsen sok bejárat, egyetlen egy van, és az Jézus. Ő az ajtó, János 10-ben olvassuk. A mennyországban nincs hátsó bejárat, nincs művészbejáró. A mennyországban nincsen oldalsó, más úton való bemenetel. Csak Jézus Krisztuson keresztül. Isten szolgált értem Jézusban, mert én magamat megmenteni nem tudom. Ez is egy olyan igazság, ami sokakat megbotránkoztat, pedig így van. Senki nem tud bemenni a saját erejéből, érdeméből a mennybe. Ezért van szükséged neked is, nekem is a megváltóra. És Isten az ő nagy szeretetéből ezért küldte el Jézust erre a világra. Ha bemehetnénk önerőből, akkor Jézusnak el se kellett volna jönni erre a világra, meg se kellett volna születni Betlehembe, mert akkor old meg. De nem tudjuk megoldani, te se, én se, ezért Istennek áldozatot kellett hozni. Nagyon nagyot. Egyszülött fiát kellett föláldozni, ha érted, hogy te bemehess a mennybe. Na erről szólt Jézus, az élet kenyere, és az, hogy nem eszi az én testemet, nem iszta az én véremet, nincsen élet abban, ez ezt jelenti. Egyedül Jézusban van örök életed. Az ő engesztelő áldozatában van a te bűneid bocsánata. Ha nem kell Jézus, ha nem hiszel Jézusban, akkor a halálban maradsz. És erre mondják, ugye a hallgatósága Jézusnak az igerészben, hogy hú, de kemény beszél, hát ki hallgatja most Jézust, azt ott hagyják. Van egy amerikai lelkipásztor, illetve már ott van az Úrnál, Peter Zonnak hívták, őt úgy szokták nevezni, hogy a lelkipásztorok lelkésze. Ő szolgálata nagy részében olyan könyveket írt, amelyek más lelkipásztoroknak szólnak, hogy a lelkipásztori szolgálatot segítsék. És ő az egyik könyvében mond egy nagyon érdekes dolgot, és elgondolkodható, tényleg így van. Azt mondja, hogy Jézus gyakorlatilag egy felforgató ember volt. Egy felforgató Isten volt. Miért? És ezt értsétek jól, mert szándékosan rengeteg olyan dolgot tett, ami azt a besavanyodott vallásosságban, emberi dolgokban, emberi gondolkodásban, ilyen beszűkült réteget megpróbálta kibillenteni, kiózanítani, kihozni abból, és szinte provokálta őket. Felforgatta azokkal a tanításokkal az életüket, hogy mindenki elgondolkodjon, megkökenjen, hogy is van ez. Miért gyógyított annyiszor szombaton? Ugye minden zsidónak égnek állt alja, hogy miért szombaton gyógyított. Nem tudták elképzelni, hogy hát ha valaki megtöri a szombatot, nem törte meg Jézus a szombatot, pont ebből a valláshoz szemellenző szűkkebbűségből akart őket kihozni, így, hogy felforgatta a szombatjukat. Rengeteg olyan tanítása van Jézusnak, ami meghökkentek az emberek. Mond egy ilyet, hogy aki nem iszta az én véremet, nincsen a élet abban, egy zsidónak, akinek ugye a vért meg se szabad volt ennie, innia, mert az az oltárra volt rendelve, egy hete mondtam, hát kiverte a biztosítékot a hallgatóságnál. Miért? Jézus direkt provokálja, hogy kibillentsen. Az a sok-sok kemény ige, ami eltalál, ami először úgy nem tetszik a lelkünknek, az azért van, hogy fölébredj a halálos álomból, én meg te, hogy kibillentsen bennünket ebből a megszokott kis kliséinkből, fölébredjünk, és végre odafordulj az Istenhez, és elgondolkozz magad, hogy is van az én életem? Jó helyen vagyok-e? Jó úton vagyok-e? És a cím is ezért, A megbotránkoztató Jézus. A Máté 11.6-ból volt a köszöntő ige, amikor Jézus azt mondja, hogy boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Pontosan tudta Jézus, hogy egy halom ember van ma is, aki Jézusnak egy-egy tanításán, egy-egy tettén megbotránkozik, de Isten soha nem követett el hibát. Isten soha nem tett olyant, ami miatt valóban meg kéne botránkozni a bárkinek is. Csak mi vagyunk rossz állapotban, mi vagyunk lelkileg rossz helyen, és nem bírjuk elviselni az igazságot. Az emberek többsége az igazságon szokott megbotránkozni. Amikor Isten igéje elevenünkbe vált, a fölháborodunk, pedig igaza van az igének. Drága testvér, hadd kérdezzem meg, hogy te botránkoztál már meg egy-egy igén? Botránkoztál már meg Jézuson? Hallgat egy Isten tiszteletet, hallgat egy alapigét, odahaza olvassa a Bibliát. Élte már egy olyan nagyon komoly gyomorba vágás lelkileg, hát meg hogyan van? Na ez az, amit az ige, akkor felforgatja a mi életünket, cselekszik, hogy kibillentsen végre a te megszokott kis komfortzónádból, a vallásos kliséidből, kibillentsen és megmentsen. Istennek ez a célja, hogy megmentsen. Aztán hadd beszéljek arról, hogy olyan különösnek látom Jézus tanítványi köreit. Szándékosan mondtam többes számba. Ha olvastuk a Bibliát, sok-sok történetből összeáll egy olyan kép, hogy Jézus körül, amikor földön itt járt az Úr Jézus, ilyen kis koncentrikus, egyre táguló koncentrikus köröket lehetne rajzolni. Volt ugye a legbelső kör a 12 tanítvány, őnek itt még a példázatokat is mindent megmagyarázott. Aztán volt egy kicsit külső kör, egy azon kívül, és szépen így kifelé haladtak ezek a körök, és egyre nagyobb számú tanítványi kis körök. Ugye, ha megnézzük, hogy volt egyszer, amikor 120 főnyi sokaság volt az apostolok körül, Jézus a feltámadásra után egyszerre 500 testvérnek jelent meg, de az 5000 ember megvendégelésén látjuk, hogy több ezer ember is volt körülötte, tanítványi körök. Mi különbözteti meg ezeket? Azt, testvérek, hogy minél belsőbb körben vagy, annál szorosabb a kapcsolatod, kötődésed, elkötelezettséged Jézus felé. Annak a 12-nek volt a legszorosabb. Aztán a egyel kijebb levő körnek a kevésbé szorosabb, de még ők ragaszkodtak, aztán egyre lazább, lazább, lazább. És ebből a távolabbi körökből lépnek ki a mai ige szakaszból ugye a tanítványok, hogy kihallgatja őt, ettől fogva sokan elmaradtak, nem jártak vele többé, olvastuk a mai ige részben. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Te melyik körben vagy benn? Hova sorolnád magadat? Magadnak válaszolj, nem nekem. Milyen az igényed a Jézussal való kapcsolatban? Mennyire szeretnél közel lenni hozzá, és mennyire akarod, hogy Jézus teljesen jelen legyen az életedben? Vannak emberek, én találkozom olyannal, hogy mondja is, hogy igen, ha bajba vagyok, akkor Isten segítsen, lépjen közbe, angyalt küldjön, csodát tegyen, egyébként meg hagyjon békén, hadd éljem a világomat. Hát mondtam, ez nem így működik. Rengeteg ember próbál így Istennek a vámszedője lenni, hogy úgy távol el van, oda sorolja magát, hogy én is ott vagyok a tanítványi tömegbe, hát ja, az 5000 meg a 10000 között, de onnan nagyon sokan elmennek. Ott a tömegbe elbújni, hogy Uram, én is itt vagyok, az nem jelent élő kapcsolatot Istennel. Hova sorolod magadat? És még komolyabb a kérdés, hogy milyen közel akarsz lenni. És hadd hozzak ide egy igét, nem az új fordításból, a 42. Zsoltárban van egy különös, kicsike rész, azt hiszem, hogy az új fordításban úgy fordítja, hogy örvény örvénynek kiállt, és valamelyik régebbi Biblia fordítás fordítja így, hogy mélység mélységnek felel. Nekem ez mindig olyan nagyon megszólító volt, és sokszor tapasztaltam ezt lelki beszélgetésekben, hogy Ez egy hihetetlen mély igazság, hogy mélység mélységnek felel. Mire gondolok? Amikor beszélgettem emberekkel, és sok beszélgetésnek én magam tanúja is voltam, azt vettem észre, hogy az emberek mélységeit azt tudja megérteni, aki hasonló mélységeket élt meg. Egy veszteséget, egy gyászt, egy törést, egy nagyon nagy szenvedésen való átmenetet, azt fog megérteni, ha elmondod neki, aki hasonló mélységet megélt. Mélység a mélységnek felel. Aki sekélyesben élt, az fogalma nem lesz arról, hogy te miről beszélsz. Fogalma nem lesz arról, hogy mit jelentenek az átsírt, átkönnyezett éjszakák, azok a lelki küzdelmek, gyötrelmek, amelyeken sokszor a hívő ember keresztül megy. Fogalma nincs, hogy mit jelent a mélyben, könnyek között átmenni Krisztussal egy szenvedés kohójában. Mert nem tudja. Elképzelni sem. És néha találkozom emberekkel, akiknek mindenütt megvan. Ismerek olyant, aki talán egy-két év múlva megy nyugdíjba, tehát 60 és 65 között van, és képzeljétek el, soha nem volt beteg. És ennyi idősen még évente elmegy többször síelni, olyan, mint egy olimpikon. Én elbújhatok mellette, hogy itt fáj, ott fáj, ő neki, és nincsenek, és nem is tudjám, hogy a másiknak meg 25 éves korától mindene fáj, az ízületei, és fogalma nincs, a másik, hát mire panaszkodik? Mert ő nem ment át betegségen. Aztán vannak a gazdagok, akiknek azt nem tudja, hogy milyen az, amikor nem tudsz feladni egy számlát. Miért, nem tudsz feladni egy számlát? Ő meg nem tud jóvá tenni a pénzét. Ugye mélység a mélységnek felel, ez minden területről tudnék hozni 100 példát, értitek? A felületesek, a langyosak, a sekélyesek soha nem értik a mélységet. De most nézzetek arra a mélységnek felel igében, hogy az Isten és az ember között is megvan ez az igazság. Az Istennel ugyanígy vagyunk. Vannak, akik sekélyes kapcsolatot építenek Istennel. És fogalmuk nincs az Isten szeretetének a mélységéről. Az embereket féltésének a mélységéről. A bibliai igazságok mélységéről. A Jézussal való szeretetközösség mélységéről. Mert ők építettek egy ilyen kis sekélyes kapcsolatot Istennel, és úgy gondolják, hogy az úgy jó. De ez egy sekélyes valami. Van ön ismerősöd, akivel összeszaladsz a boltba, csak annyit kérdeztek, hogy vagy, szevasz, szevasz, üdvözülünk, családot pusztíjuk, és ha visszagondolsz, az elmúlt 40 évben az összes beszélgetésetek ebből állt. Mindenkinek van én ismerőse. Ugye nem ő a legközelebbi barátod? Nem? Az egy sekélyes kapcsolat. És ha éjszaka sírt, soha nem fog ő eszedbe jutni, hogy azt hívsz fel, akivel a szevasz, szevasz, hogy vagy beszélgetés volt egész életedben. Drága testvér, milyen kapcsolatot szeretnél Istennel kiépíteni? Mélyet, igazit, ahol Isten szeretetének, a féltésének, az igazságainak a mélységét megismered. A vele való közösség legnagyobb mélységeit is ismered, vagy egy ilyen nagyon felszínesed, hogy szia, vannak ilyenek. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Félelmetes, igen. Ebben a kicsin szakaszban, a 60-astól a 69-es versig a János 6-ban, több olyan mondat van, ami meggyomroz minket, lehet, hogy megbotránkoztat, felforgatja az életedet, de figyelj oda rá, mert okkal teszi Jézus. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Igen, az igét Isten lelke adja az elhívott igehirdetőknek. Ő teszi élővé, hatóvá, hogy az szívig menjen. Ő teszi az igét személyessé. Ha eltalál az ige, az Isten lelke munkált, hogy az személyes legyen. ő szólít meg, ő keres meg, ő az, aki megérint, ő az, aki nagyon szeret, és ő az, aki meg tud menteni az örök életre. Vele találkozol az Isten tiszteleten lélekben, akkor is, hogyha ez nem tudatosul benned. Isten lelke cselekszi ezt meg. Isten tud téged életre kelteni. A test nem használ semmit, vagyis emberi megoldás nem ment meg. Emberi megoldás nem szerez neked kegyelmet. Emberi megoldás nem szerez a szívedben olyan békességet, amire vágysz. Emberi megoldás testnek a cselekedete, test dolgai, az ember megoldásai, a mi erőnk, a mi bölcsességünk, a mi eszünk nem szerez üdvösséget. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Az örök életed múlik azon, hogy hogyan hallgatod az ige hirdetést. Engeded-e, hogy megragadjon, és az a tiéd legyen-e. És mondja Jézus a 65. versben, hogy ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Múltkor mondtam, de most is mondom, hogy ne azon kezdjetek el emésztődve, bizonytalankodva gondolkodni, hogy ki vagyok-e választva. Az Úr mindenkit keres, mindenkit szeret, és pontosan tudja, hogy kit mikor kell megszólítani. Ismeri a minősített időket. Pontosan tudja, hogy te mikor leszel megszólítható, milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy a lelked végre meghallja a téged kereső Isten szavát. És a lélek mindent tud a mi állapotunkról is. Kijelöli az időket, még a helyeket is. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy nagyon érdekeset. Kis-Ázsiába akarnak Pálék átjutni, és a Szentlélek nem engedi őket. Nem engedi őket odajutni, nem engedi őket ott prédikálni akkor. És ugye jön a látomás, mert kérdezik, Uram, akkor hova menjünk, és hogy Macedóniába kell menni, jön a látomásban Pálnak az üzenet, és akkor indulnak el Macedóniába, Filippi, stb. De tudjuk, hogy később meg a Szentlélek küldi őket Kis-Ázsiába, Efézus, Kis-Ázsia fővárosa, mekkora gyülekezet lesz ott, mekkora ébredés lesz ott. Úgyhogy a Szentlélek megmondhatja, hogy most ne, majd akkor igen, hol ne, hol igen, a mikorokat, a holokat Isten szent lelke határozza meg. Senki sem jött én hozzám, mondja Jézus, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Drága testvér, hogyha te hallod az igét, ha itt ülsz, és most érted, miről van szó, és az a szívedig megy, és megérint, akkor becsüld meg, ezt az Atya adta. A lélek munkálta, és az Atya adta, hogy téged vonz magához, vonz Jézushoz. Ha hallod az igét, becsüld meg, akkor most van a minősített idő, most kell felelned. Ha most szólít meg Isten, akkor a csendes percben most mondd el a válaszodat neki. Ne halogass, hogy majd akkor egy hónap múlva, vagy két év múlva elmondom, most. Most érintek, most szólít meg, most hallod az igét, ma kell válaszolni. A minősített idő tovaszál. És ha nem éltünk vele, lehet, hogy életünk egyetlen és utolsó esélyét dobtuk el magunktól. Menj Jézushoz! Itt a minősített idő. Aztán a 64. versben mondja azt az Úr Jézus, hogy tehát leírja János apostol róla, hogy Jézus pontosan tudta, hogy a tömegből, a tanítványi nagy csapatból, a több ezres, őt körülvevő sokaságból ki az, aki hisz, ki az, aki nem hisz benne, ki az, aki el fogja árulni. Most is tudja. Mindig tudja. Pontosan tudja, hogy a népegyházi sok tízezres, százezres, milliós tömegekből ki az, aki az övé, és ki az, aki nem az övé. Ki az, akivel mély kapcsolatot tudott építeni, és ki az, aki olyan sekélyes, hogy nem hal meg semmit. Ott van az ige közelébe egy életen át, ott van esetleg minden vasárnap a templomban. De mint hogy egy kődarabot letennél minden vasárnap a templomba, annyit hal belőle. Ismer minket. Vajon kinek ismer Jézus? A Aztán Jézusnak van egy kérdése a 12, a legbelső körhöz. És ma ezt tőled is megkérdezi Jézus. Ti is el akartok menni? Félelmetes a kérdés. Látja Jézus, hogy mennyien hátat fordítanak, elmennek. És oda szól a maradóknak, na, ti is el akartok menni? Ez egy nagyon komoly kérdés. És Jézus fölteszi. Ő ilyen őszinte velünk. Ő néha lehet, hogy neked megbotránkoztató Jézus, mert azért billent ki, hogy felócsudjál, hogy a Jézus melletti maradás, az nem egy ilyen odacsapódás, hogy ah, jól érzem ott magamat, meg jó a társaság, akkor egy picit ott lógok fiataloknak a modern szavával. Nem erről szól a kereszténység. Jézus mellett maradni döntéssel jár. A szív döntésével. És igen, Uram, maradni akarok. Te kell lesz nekem. Ha megkérdezi az Úr tőlünk, hogy te el akarsz menni. Vagy maradni akarsz Jézusnál. Aztán jön Péter kérdése. A gyönyörű ez a bizonságtétel. Péter sok tekintetben megelőzi a többi tanítványt. Buzgóságban, kicsit hitben is. Ugye ő az, aki Cézária Filippi területén már bizonságot tesz róla, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És itt megint, Uram, kihez mennénk? De olyan jó ez a kérdés. Ebben benne van az, hogy Uram, hát hova lehetne máshova menni? Örök életnek beszéde van nálad. Kinél másnál találnánk az örök élet beszéd? Máshol nincs. Kinél másnál találnánk békességet, kegyelmet, örök életet, egyáltalán életet? Nem megyünk máshova. Kihez mennénk? Örök életnek beszéde van nálad. És mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Minden tanítványnak idáig kell eljutni. Én nem megyek máshova. Jézus kell. Nem akarok a világban elsodródni. Jézus kell. Örök életnek a beszéde Jézusnál van. És a szív megvallja, hogy igen, én hiszem és tudom, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Ő a Krisztus, a megváltó. Te eljutottál-e már idáig? Mert kihez mehetnék máshova? Jézusnál van az örök élet beszéde, ő a Krisztus, az élő Isten fia. Hoztál-e döntést? Neked Jézus kell. Mert ha nem hoztad meg, akkor a legnagyobb döntésedet még meg kell hoznod. És jól dönts, mert az örök életed múlik rajta. Egy kis példával fejezem be. Tudjátok, minden ember, akkor megérkezik erre a világra, úgy néz ki, mint egy gyönyörű pohár vízben, de képzeljétek el, hogy a pohár víznek az alján félig feltöltenénk homokkal. És a pohár víz félig feltöltve homokkal, hogyha sokáig békén hagyjuk, akkor szépen leillepszik a homok. A homok feletti víz olyan gyönyörű tisztának tűnik. Így néz ki az ember. Ott van alul a bűn, a homok. Ha nem zavargatják, akkor nem is látszik olyan bűnösnek, olyan koszosnak. És hát ott van felette a tiszta víz. De próbálj egy ilyen homokkal félig levő pohárból inni. Ugye az ember megdönti a vizet, és egyből felkavarodik a homok, egyből koszos lesz az a víz, akarnál egy ilyen pohárból inni? Nem. Ki akar homokkal, sárral kevert vizet inni? Senki. Az nem jó. Ilyen az ember. Tudjátok, amíg nem szólít meg az ige, amíg nem háborít fel Jézus, nem kavarja fel Istennek az örök igazságai, meg Jézusnak ezek a nagyon komoly igéi, nem rázzák föl a te életedet. Addig ilyen szépen leülepedett a homok, el vagyunk gyönyörűen, tisztának tűnik a víz, nincs velünk semmi gond. Jön Jézus igéje. Jönnek azok az igék, amelyek kiverik Jézus hallgatóságában a biztosítékot, és megbotránkoztatják a hallgatóságot. Hú, de keményen beszél ez a Jézus. Ki hallgatja akkor meg őt? Fölkavarta Isten igéje a homokot a lelkedbe. És kiderült, hogy a te lelked sáros. Isten igéje fölkavar, békétlen lesz ilyenkor az ember, És itt dől el, hogy hogyan döntesz. Jézus mellett vagy, dönthetsz úgy, hogy akkor ez nem kell neked, elhagyod őt. Ugye, hogyha kivinnénk ebből a felkavarásból, a felkavaró körülményekből a homokkal félig teli vizes poharat, akkor újra leülepedik a homok, újra tiszta lesz a víz felette. Ez az, amit nagyon sok ember, amikor az ige először megszólítja, fölkavarja, ezt választja, hogy akkor ez nem kell, ez fölkavart, elmegyek, aztán akkor nyugton lesz. Leüllepszik a homok, elmúlik az ige megszólító hatása, és úgy érzi, hogy hú, most végre akkor nyugton van Jézustól. Oda nem megyek, mert ez fölkavar, csak békétlen, meg nyugtalan lesz a lelkem, amikor hallom az ige hirdetést. Hát pont azért kavar fel Jézus, hogy menj oda hozzá, hogy Uram, a lelkem száros. Kiderült, hogy van homok bennem, amit meg kellene tőle szabadulni, és te megtisztíthatsz. Emlékeztek, mit mondott a leprás Jézusnak? Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Így kellene oda mennie, amikor fölkavar az ige, fölráz benned minden homokot, így kell oda menni Jézushoz, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. És Jézus ki tudja önteni a te poharadból a sarat, meg tud mosni, meg tud tisztítani, és vissza tudja tölteni tiszta vízzel. Akarod ezt? Az ige ma is jön, talán sokakat fölkavart, főrázta a homokot bennünk, és most dönteni kell. Elmész, mert el akarsz menni, vagy maradsz Jézusnál. Dönteni kell, hogy Jézus tisztíts meg, adj új életet, mert nálad akarok maradni. Vagy úgy döntesz, hogy kemény beszéd ez. Kihallgatja Jézust, és elmész. Jól dönts. Az örök életed múlik rajta. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, annyira lelepleződik az ember melletted és a Biblia szavában, hogy milyenek vagyunk. Tényleg olyanok vagyunk, hogy a mi megromlott természetünk azt szereti, hogyha nem bolygatnak meg minket. Ha nem szólít meg az ige, nem leplezi le a bennünk levő sarat, a víztárságokat, a bűneinket. Ha semmi nem szólít meg, és marad szépen a leüllepedett kosz, mert akkor úgy tűnik, hogy tiszta víz van a poharunkban. Áldok egy Úr Jézus, hogy te jössz, és nem akarod, hogy így nyugton maradjunk, mert megmenteni jöttél. Nem elveszíteni jöttél, nem elítélni, hanem megmenteni. És jössz és fölkavarod az állóvizeket, jössz és felforgatod az életünket ígéddel, megszólítasz, beleszólsz az életünkbe, leleplezel, és kiderül, hogy semmi nincsen rendben nálunk. Urunk, köszönjük, hogy ezeket azért adod, hogy esélyt adj a hozzád menekülésre, az új kezdésre, a kegyelem elfogadására. Esélyt adj, hogy téged megtaláljunk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy meglássuk ezt az esélyt. Hogy a szívünk ilyenkor jót döntsön. Hogy ne úgy döntsünk, hogy hú, de keményen beszél ez a Jézus, akkor nekünk nem kell. Hanem hadd tudjunk úgy beszélni, mint Péter. Akinek már volt látása, hogy ki is ez a Jézus, aki olykor elevenünkbe vág. És el tudta mondani, hogy hova mehetnénk máshova. Örök életnek beszéde van nálad. És hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Urunk, munkáld bennünk ezt a péteri bizonyságtételt a Szentlélek által. Munkáld bennünk ezt a látást és ezt a döntést, hogy ne kelljen, ne akarjunk máshova menni. Ne akarjon a mi lábunk, a mi szívünk mást választani, csak téged. És benned az életet, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, a békességet, az üdvösséget. Urunk, a te szent lelked tud minket megszólítani, teheti személyessé az ígét, ami hangzik. Vonhat magadhoz, cselekedd ezt meg velünk. Kelts életre, lelked által. Tiéd legyünk, és örök életünk legyen. Áldott légy, hogy megváltottál, hogy nevünkön szólítasz, és aki felel neked, hozzád menekül, az a tiéd lesz. Dicsőség legyen neked, szabadító Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el őszintén és bizalommal az Úr Jézusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Az Úr legyen valamennyünk őriző pásztora. A záró énekünk a 445-ös ének utolsó három verse. 445-ös ének 4., 5., 6. verseit énekeljük, valamint a kivonulás előtt fennállva még a himnuszt is. Először tehát a záró énekünk 445-ös ének 4., 5., 6. versei, majd fennállva a himnusz. A 4. vers így kezdődik, köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény.
Oh,